napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 12 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és amint azt már tegnap búcsúzáskor az önök figyelmébe ajánlottam, a mai napra kész műsor központi témája az anyanyelvi oktatás kérdése lesz. Fontos döntés született ma a képviselőházban, amikor is a tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelték, törvényerőre emelő tervezetet hagytak jóvá, amelynek értelmében kisebbségi tannyelvi elemi osztályokban a tanítók tartják a román nyelv és irodalom órákat. Ugyebár ez a sürgősségi kormányrendelet korrigálta azt a közben lemondott Valentin Popa tanügyminiszteri rendeletet, amely röviddel a tanévkezdés előtt született meg, és borzolta a kisebbségi tanügyi rendszerben foglalkoztatott tanítóknak a helyzetét. Hogy hátradőlhetünk-e, megnyugtató események történnek a kisebbségi oktatás területén, minden a legnagyobb rendben van, úgy tűnik, vagy pedig azért ne bízzuk el magunkat. Erre, ezekre a kérdésekre is próbálunk választ adni jeles vendégünkkel. Szabó Jödön, Bihar megyei parlamenti képviselővel, oktatásügyi szakpolitikussal, az alsóházi frakció vezető helyettessel, aki éppen hazafele tart, és az Otopeni repülőtér várótermében várja a kapcsolatot. Remélem, hogy jól halljuk egymást. Tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy ilyen röviddel a becsekkolás előtt vállalt ezt a beszélgetést. Remélem, hogy nem fognak közbeszólni egyéb dolgok, de megtörténhet az, hogy közben a hangos bemondó beszól egy-egy járatnak az indulását jelezve. Bízom benne, hogy ez nem fogja a beszélgetés tartalmát zavarni. Élőadásban vagyunk tehát, és Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, ha igénybe veszik elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számra várunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt képviselő úr, miért fontos ez a mai képviselőházi szavazat? Mert hát ugyebár sikerült korábban azzal a bizonyos sürgősségi kormányrendelettel korrigálni Valentin Popa lemondása előtti kőkemény rendeletét. Miért kellett ezt törvényerőre emelni? A sürgősségi kormányrendelet nem volt elég a helyzet tisztázására?
Elég volt egyértelműen, de nyilvánvalóan, mint azt jól tudjuk, Romániában van egy olyan jogi intézmény, amely ellen mi folyamatosan küzdünk és küzdöttünk. A sürgősségi kormányrendeletek rendszer, amely végső soron a kormányzatnak egy korlátozott törvényalkotási jogot ad. Ez a korlátozott törvényalkotási jog azt jelenti, hogy speciális helyzetekben kellene működjön, de hát Romániában ebből gyakorlat lett. És nagyon sokszor a kormányzat törvényeket módosít kormányrendeletekkel. Ennek a szabálya viszont az, hogy kötelező benyújtani ezeket a kormányrendeleteket a parlamentnek elfogadásra, és a parlament módosíthatja ezeket, vagy jóvá hagyhatja ezeket. És számunkra azért volt fontos, hogy ha úgy tetszik, egy politikai döntés után a parlamentben a többi szereplővel is megerősítettük a döntésünket, és pedig azt, hogy a magyar tanítónők úgy, ahogy ezt tették eddig is, továbbra is ők fogják tanítani a román nyelv és irodalmat. Ami a meglepő volt, megmondom őszintén önnek ezen a szavazáson, az, hogy ebbe a kérdéskörbe a Marius Pascán féle Marosvásárhelyen elhíresült román nacionalista úriember mellé felsorakozott a POL, illetve az USZERÉ-t támogató csapat is, és ők sem szavazták meg ezt a törvényt. Tehát, ha úgy tetszik, nem szavazták azt meg, hogy a magyar tanító nők tarthassák a magyar diákoknak a román nyelv és irodalmi órákat. Tehát, hogy ez számomra érthetetlen volt a mai nap folyamán, hisz nagyon sokszor tetszelegnek abba a szerepkörbe a nevezett politikai párt képviselői, mint hogy a kisebbségi kérdésekben nyitottabbak lennének az átlagnál. A mai szavazáson azonban mégis az ultranacionalisták mellé sodródtak.
Azért Marius Páskáról tudjuk, hogy nem kimondottan magyar barát, legalábbis az utóbbi időben. Ezért felkapaszkodván a politikai létrán, ugye már ügyvezető elnöke annak a bizonyos népi mozgalom pártnak, egyre aktívabb ilyen tekintetben. De hát szerencsére, hogy nem voltak többségben, úgyhogy nem volt gond végül is a szavazással. Na már most...
Nem csak, hogy nem volt gond, hál' Istennek, hanem nagyon komoly többséget kaptunk. Azonban csak annyit szerettem volna jelezni, hogy nem mindig, aki azt mondja, hogy velünk van, az úgy is szavaz.
Igen. Hál' Istennek, hogy ez lett a végeredménye. Na már most a tanítók, és akkor szíves engedelmével azért ne diszkrimináljunk, mert azért vannak tanító bácsik is, és meg fognak róni többek között az esélyegyenlőség kérdése kapcsán, hogyha most már a férfiak is, mert hogy lassan a férfi esélyegyenlőség egyenjogúságét kell küzdeni. Szóval arról van szó, hogy hagyott még egy csontvázat, vagy többet is ez a Valentin Popa nevezetű úriember, volt tanügyminiszter, és kiderült utólag, hogy hát a helyreállt a rend, viszont nem fizetik a román oktatási a béreket a tanítóknak. Na már most ezt is sikerült korrigálni egy miniszteri rendelete, de én arra kérem, hogy tisztázzuk a helyzetet. Megmondom őszintén, hogy úgy szalakírt hírként láttam a magyar sajtóban, és azóta se kaptam meg, hogy mi is volt az információ lényege, hogy ahhoz, hogy életbe lépjen, tehát elvileg jóvá van hagyva, hogy ismét fizetik a román órákat, de hogy a pedagógusok hozzájussanak a pénzükhöz, egy újabb sürgősségi rendeletre van szükség. Valóban így van ez, vagy téves az információ?
Az igazság az, hogy rosszat csinálni egy pillanat alatt lehet, de a rosszat helyrehozni valószínűleg, ezt mindannyian tudjuk, nem mindig sikerül egy lépcsőben. Ebben a történetben valóban a miniszter úr, ha úgy tetszik, ilyen lépcsős támadásban egyrészt elvette ezeket az oktatási lehetőségeket a magyar tanítóktól, és aztán bent maradt egy július végi kormány, vagy egy miniszteri rendelete, ahol magának a fizetés kiszámítási módját is megváltoztatta. A román tanítónőket arra akarta kötelezni, hogy bent üljenek azokon az órákon, amelyeken nem ők tanítanak, hisz vannak olyan tantárgyak az alsó tagozaton, amiket szaktanárok oktatnak. Ilyen a nyelv, az idegen nyelv, ilyen a vallás, ilyen a sport. Na most, azért, hogy a két oktatási nyelvű intézmények, osztályok közötti egyenlőség létrejön, a román pedagógusokat a miniszter úr bent tartatta volna azokon az órákon, ahol ők nem tanítatnak, tehát ha úgy tetszik, egyfajta felügyelő szerepkörre, és ezzel próbáltak kiegyenlíteni azokat az óraszámokat, amelyeket a magyar tanítónők viszont effektív megtartanak az órán. De hát azt mindannyian tudjuk, hogy nem lehet összehasonlítani azokat az órákat, amelyek de valaki felkészül, ő áll ki a diákok elé, ő méri a tudásukat, ő iratja velük a felmérőket, stb. És ő maga is készül, vagy azzal a feladattal, hogy bent ülök és nézem a kollégának a tevékenységét. És mi van, hogyha a magyar tanító is bent akar maradni esetleg, és akarja figyelni a kollégája tevékenységét, akkor ugyanúgy fennáll a különbség. Tehát, hogy egy nagyon bonyolult módosítást vitt be, ami szerintünk törvénytelen is volt és diszkriminatív, és ezt állapította egyébként meg a diszkriminációs tanács is, hisz a diszkriminációs tanács maga ebben a kérdésben elmarasztalta a minisztériumot, és változtattak ezen a módszertanon. De ezen a módszertanon úgy változtattak, hogy azt a tavasszal már elindított folyamatot hozták előtérbe, amely szerint minden egyes plusz fizetésért munkaszerződést kell kötni. Tehát a magyar tanítónőknek ezekért a plusz órákért munkaszerződést kell kötni, és a munkaszerződést pedig, ha úgy tetszik, álláskerettel kell megtoldani. Ezért a magyar diákoknak, ha úgy tetszik, a pedagógusai 1,2 álláskerettel rendelkeznek, és ezek az álláskeretek több helyen nem álltak rendelkezésre. Na most, kellett módosítani először is a diszkriminatív miniszteri rendeletet arra, hogy mit, mivel hasonlítunk össze, és kellett módosítani másodjára azt a diszkriminatív részt is, hogy ezeket a plusz órákat valamilyen formában, ezeket az álláskereteket oda kellett adni az intézményeknek, az iskoláknak. Például ez Hargita megyében, ez több mint 140 álláskeretet jelentett. Van olyan megye, ahol ez 10 álláskeretet jelentett pluszban, van olyan megye, ahol összességében ez 100-on felülít, úgy, ahogy említettem. Na ez összességében közel 600 álláskeretet jelent Románia szinten, amit a létre kellett hozni, és át kellett adni a tanfegyvőségen keresztül az iskoláknak azért, hogy ezeket az órákat ki tudják fizetni.
Egyéb iránt akkor most mikor juthatnak hozzá az elmaradt pénzekhez a tanítók, a közvetlen érintettek?
Én azt gondolom, hogy itt három lépcső is van. Nagyon világosan kell erről beszélni. Ugye a szeptemberi hónap folyamán egy olyan törvényi keret volt, amiben ezeket az órákat nagyon sok helyen ugyan megtartották, de nem volt törvényi keret rá, és szerintem csak bírósági úton lehet ezeket, ha úgy ma tetszik, ezt visszakövetelni. És nagyjából az októberi helyzetre is bizonyos szempontból ez jelentkezik, hisz a büntető törvénykönyvtől függetlenül minden polgári törvénykönyvben szereplő szerződésre vonatkozó döntés az mindig a jövőre vonatkozik, tehát nincs visszaható hatása. Ezért én azt gondolom, hogy a novemberi hónaptól kezdve mindenki meg fogja kapni a fizetését. Tehát a novemberi hónap oktatásáért már, ha úgy tetszik, mindenki megkapja a pénzét. A többi hónapokra pedig, ahol oktatott a pedagógus, amennyiben úgy dönt, akkor bírósági keresettel szerintem mindenki meg tudja kapni a pénzét. Visszaható hatása sajnos egyetlen egy törvénynek sincs.
Tehát október és fél szeptember az elment.
Hát nagy valószínűség szerint erről azt mondhatjuk, hogy igen, abban az esetben, ha valaki nem keresi igazát a bíróságon, az én véleményem szerint a diszkriminációs tanács döntésére alapozva, a törvény szövegére alapozva, amely egyértelműsíti, hogy ezeket az órákat ki kell fizetni, egyértelműen van esély megnyerni ezeket a forrásokat, ezeket a pénzeket a pedagógusoknak, amennyiben úgy döntenek, hogy síkra szállnak ezekért a pénzekért.
A romániai igazságszolgáltatást ismerve az elég rizikos dolog, főleg, hogyha a magyar ember fordul a bírósághoz ilyen kérdésekben, el is húzódhat, és nem biztos, hogy nyer.
Ez igaz, és pontosan ezért volt egy nagyon intenzív, hogy úgy mondjam, az érdekkérvényesítést a falig eltoló fellépésünk, és itt most nem akartam zsarolást vagy bármi mást mondani, de egy nagyon határozott, nagyon komoly határozott, hogy bele is bukott egy tanügyminiszter ebbe az RMDSZ egyértelmű kiállásba, hogy ne húzódjon az ügy, és minél inkább lerövidítsük a normalitás helyreállásának az idejét.
Ezek szerint kedves Magdi nevű hallgatónknak igaza van, ugyanis SMS-ben azt írja, hogy jó estét kívánok, valóban tarthatják a tanítók a román órákat, csak éppen nem engedik kifizetni, legalábbis Maros megyében októberre nem lehet kifizetni a megtartott órákat. Ezek szerint, kedves Magdi, ön is hallhatta a képviselő úrtól, hogy valószínűleg, hogy csak novemberre lesz ez a rendszer visszaállítva. Egyéb iránt arra szeretném még rákérdezni, mert hogy annak kapcsán, hogy ez a...
Maros megyéből még, ha engedi, akkor hadd mondjam azt, hogy kifejezetten, hogy úgy mondjam, éreztünk egy, hogy úgy mondjam, egyfajta... keresem a szót, hogy ne bántsak, de hát semmiképpen nem egy szimpátiát ebbe a kérdésbe a Maros megyei főtanfelügyelőségről, hisz ők nem jelezték például az első körben, hogy számukra kellene álláskeret, és az ő esetükben az álláskeret igénylésre, ha úgy tetszik, országos szintről szólították fel őket, mert mi nekünk megvoltak a jelzéseink az iskola igazgatói szintjeiről, hogy nincs minden rendben, Novák Zoltán kollégámmal együtt erről beszéltünk, és a tanfegyelőség viszont csak, hogy úgy mondjam, a mai nap folyamán jelezte ezt a minisztérium irányába. Tehát, hogy Maros megye esetében, hát, hogy mondjam, a mulasztás, ha nem akarok rossz indulatot is fellé tenni, és akkor nagyon kegyesen fogalmaztam, is sújtotta a pedagógusokat.
Említett egy bizonyos parlamenti képviselőt, aki talán egyik szócsöve bizonyos áramlatoknak, amik itt Marosvásárhelyen és Maros megyében azért még mindig uralkodnak, de ez csak négy szem közt is csendben mondom. Egyéb iránt azon az esemény kapcsán, amikor ez a kényes kérdés is tisztázódott, ön azt nyilatkozta, hogy a túl bürokratizált órabér rendszerén is sikerült egyszerűsíteni. Gondolom, hogy ez nem csak a román nyelv órákra vonatkozott. Miért túl bürokratizált az órabér rendszere a tanígyben Romániában?
Romániában én azt gondolom, hogy mindenki mindent papírral szeretne lefedni. Tehát az ellenőrzésektől való félelmükben, illetve attól, hogy befedjék az esetleges hiányosságokat, mindenkit egyfajta könyvelési rendszerre vezettek. Ennek a túlbürokratizált rendszernek az is volt az egyik jellemző, amin sikerült megoldást találni, az, hogy különböző táblázatokat kellett kitöltsön minden egyes pedagógus, volt egy melléklet ennek a rendeletnek, amit a Popa miniszter úr még annak idején kiadott, amit folyamatosan fel kellett tölteni, és lassan már ebben a kérdésben is egy újabb dosszié sorozatot kértek a pedagógusoktól és az intézményvezetőktől, ami egyszerűen megint azt eredményezte, hogy ahelyett, hogy az oktatási kérdésekkel foglalkozzanak, a leckékkel, a diákokkal, a felkészüléssel a pedagógusok, egyszerűen könyveltek, adminisztrálták az óráikat, és folyamatos táblázatokat töltettek ki velük. Nem szűnt ez meg teljesen, de egy része a bürokratikus rendszernek ezzel az intézkedéssel valóban felszámolódott, és ez, ha úgy tetszik, nyugodtan állítom, hogy a mi munkánknak is az eredménye, hisz amikor a miniszterasszonnyal én személyesen tárgyaltam, akkor ezekre a kérdésekre is rámutattunk. És anélkül, hogy megbántanám a pedagógus társadalmat, könnyebben megértettem magam egy mérnök asszonnyal a minisztérium élén, mint nagyon sok oktatási szakértővel a minisztériumon belül.
Egyéb iránt nem valószínű, hogy csak a kisebbségi iskolákban fennálló helyzet érdekében kifejtett tevékenységük miatt érik bírálatok és nyíl vesszők különböző irányból önöket, hanem lehet, hogy azért az a rendelkezés, amely az RMDS javaslatára ment át a képviselőházon, mint elsőházon, az sem lesz túl népszerű a tanári kar körében. Arról van szó, hogy szigorítanák a címzetes helyeket elfoglaló tanügyi káderek más oktatási intézményekben történő áthelyezését. Tehát, mint említettem, a képviselőházon ez már átment. Sokan használták ezt eddig ugró deszka lehetőségként. Na most, hogyha ez törvényerőre emelkedik, ez a rendelkezik, ez a kezdeményezés, akkor már ezen túl nem igazán. Mi a cél?
Meg fog lepődni egyébként. Ezt pedagógusok kérték. És olyan pedagógusok, akik ha úgy tetszik, nem megbánta másokat, akik valóban törődnek azzal, hogy legyen egyfajta stabilitás a rendszerben. Ez egy szorvány konferenciánkon vetődött fel egyébként ez az ötlet, még annak idején Besztercén. És elmagyarázták ott többen is, intézményvezetők és pedagógusok, hogy óriási a fluktuáció, hisz vidéki iskolákban a magas jegyet ír, a címzetes vizsgán magas jegyet kapó, vagy megíró tanárok elfoglalják ugyan a helyet, de már az első őt sem töltik ott abban az iskolában, hanem kérik az áthelyezésüket, és ők folyamatosan helyettesítő tanárokkal kénytelenek dolgozni, hisz foglalják a helyet, átigazolni nem tudnak, nem véglegesen, hanem csak ideiglenesen költöztetik az állásukat egyik iskolából a másikba, és ennek az az eredménye, hogy a minőségi oktatás szinte lehetetlen folyamatossá tenni egy intézményben. Még akkor is, ha sok esetben egy idő után lenne helybéli oktató, aki lehet, hogy nem 9-50-t írt, hanem csak 9-20-at, de el tudná vinni, és ő be tudna abba a közösségben, ha úgy tetszik, természetszerűleg is illeszkedni, mert helyi vagy a környékbeli, és ő ott szeretne abban az iskolában egy karriert. Na most ebből a szempontból, nem beszélve arról, hogy egy speciális helyzet is körvonalazódott egy adott momentumban, például Székelyföldön, hogy Bákóból, Nyámzból megjelentek a címzetesi vizsgán román tanárok, hisz könnyen el tudták érni azt, hogy ezekben a megyékben megírják a jó jegyet, elfoglalják a helyeket, és azonnal át is kérték magukat saját megyéjükbe, és elköltöztették, de foglalva tartották az állásokat ezekben a megyékben. Most ebből a komplexumból jött a mi javaslatunk, konzultálva a pedagógus szövetséggel és az intézményvezetőkkel, és nagyon sok pedagógussal, amiben azt mondtuk, hogy lehetséges az átigazolás 10 éven belül egy ciklusra, ami azt jelenti, hogy maximum 4 évre, ami azt jelenti, hogy az iskola is tud tervezni egy adott személlyel legalább 4 évig, ha elment, akkor 4 évig tud helyébe hozni egy helyettesítőt, illetve bemondtuk azt, amit mi mindig is fontosnak tartottunk, az illető intézmények iskolaszékei. Tehát ahhoz, hogy valaki elmenjen egy iskolából, vagy ahhoz, hogy hozzám jöjjön az iskolába, én magam is bele kell egyezzek, hogy egy pedagógus tőlem elmegy, vagy egy pedagógus az én iskolámba bejön. Eddig ezekben a kérdésekben nagyon sok esetben csak maga a tanfelelősség volt az, amelyik zárt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 34 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Szabó Jödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, oktatásügyi szakpolitikus, az RMDSZ alsóházi frakcióvezető helyettese, és konkrét kisebbségi oktatási kérdéseket érintő javaslatokkal, illetve törvénytervezetekkel, törvényekkel foglalkoztunk eddig. Van itt viszont a jövőre nézve egy érdekes kérdés, talán úgy tűnt első látásra, hogy az oly bonyodalmakat okozott idei érettségi kérdésköre valamelyest fellazult. Tisztelt képviselő úr, miért nem lehet bevezetni már az idei tanévbeli érettségi kapcsán a rács teszteket román matematika tantárgyakból?
Egyrészt azért, mert ebben a kérdéskörben maga azok, akik elő kellett volna készítsék ezt a döntést, ezt nagyon későn indították el. Nem lehet a diákokat a tanév közepén, ráadásul maga a törvény is azt mondja, hogy egy évvel előtte meg kell mondani a diákoknak, hogy miből és miként fognak vizsgázni a következő évben. Ugye ezt már elmulasztották eleve.
De hát most tették közzé a subjektedu.ro honlapon az idei érettségi és képességvizsgatételeinek a modelljeit. Tehát
a modelleket igen, de a módszert akarták teljes egészében megváltoztatni, ami azt is jelentette volna, hogy azt, hogy miként mérnek, azon is változtatni szerettek volna. És általában önmagában az oktatási rendszerben az, hogy egyik napról a másikra a diákoknak ha úgy tetszik, a ki nem dolgozott, le nem tesztelt javaslatokat indítsák el, annak általában mi mindig is ellenzői voltunk. Nem lehet folyamatosan felborítani a szabályokat a diákok esetében. Tudom, hogy nagyon sokan ettől megkönnyebbültek, vagy volt olyan, aki megkönnyebbült, nem sokan azért. Volt, aki megkönnyebbült, aki úgy gondolta, hogy hát egy tesztrendszerben, ha valamit nem tud, akkor mégis van egy esély, hogy odabök egy jó válaszra. Ez egyébként nem is lett volna így, és csak egy része az érettségének lett volna teszt rendszerű, a többi része nem ebbe az irányba ment volna el. Tehát nem teljes x-elős rendszer lett volna az érettségi. Másrészt pedig a stabilitás, az, hogy ezt kipróbálják, hogy ezt bevezetik, hogy a diákokkal elindul egyfajta konzultáció a pedagógusokkal, megmutatják azt, hogy hogy néznének ki az ilyen jellegű tételek, azokat nem lehet úgy bevezetni, hogy bevezetjük novemberbe, és azt mondjuk, hogy ti ebből fogtok gyerekek vizsgálni jövő év júniusában.
No már most arról volt szó eddig, és én teljesen kívülállóként, a laikusként kérdezem öntől, aki amúgy a hírek között próbál valamelyest kiigazodni, hogy hát arra utaltak korábbi években is, vagy 3-5 éve téma ez, hogy miért nem használjuk mi is a nyugati rendszert, mert hogy ott sokkal kevésbé vannak megterhelve a diákok, és talán ott ez a rendszer működik a képesség a tananyagnak a felmérése kapcsán. Na már most idén nem lesz, tehát ebben a tanévben nem lesz rácstesz, de a következő években bevezethető-e? Hogyan látják a jövőt e tekintetben?
Nekünk erről épp jövő héten lesz egy nagyon komoly módosító anyagunk. Ma fejeztük be, és egy utolsó konzultációra kollégáknak lesz küldve. Jövő héten egy nagyon komoly oktatási kérdéskörökre vonatkozó csomagokat fogunk benyújtani. Ennek az oktatási csomagnak a lényege egy differenciált érettségi, annak a mintájára, amit több európai uniós ország használ, és pedig egy magas szintű érettségi és egy standard érettségi. Ami azt feltételezné, hogy akár a teljes érettségit valaki úgy dönthet, hogy magas szinten kívánja letenni, vagy dönthet úgy, hogy egy-egy külön tantárgyból kíván magas szintű érettségit, és a többiből a standard érettségi, ami abból a szempontból lehet egy előny, és nyilván díjazni szeretnénk azokat, akik magas szintű érettségiből vizsgáztak, egyetemi felvételi esetén, stb. Tehát ez le van írva a törvénytervezetünkben, ami önmagában azt eredményezné, hogy könnyebb lenne a diákoknak elérni a két szint között az egyik esetben az átmenő jegyet, és ez mindegyik esetben az érettségi oklevélre fel lenne tüntetve, hogy miből vizsgázott magas szintű érettségin az illető diák, és miből hozta, ha úgy tetszik, a standard érettségének az átmeneti jegyet.
Van-e támogatásuk parlamenti szinten, vagy van olyan kolléga, aki ilyen tekintetben ugyanígy gondolkodik? Tehát lesz...
Igen, tehát több kollégával ezt végigbeszéltük, hogy meg lesz a minisztériumban a bátorság, hogy ezt az új rendszert bevezesse, az azon is fog múlni, hogy ki lesz az új tanügyminiszter, hisz most is még egyenlőre egy ideiglenes tanügyminiszter van. Nyilván meg kell várjuk az elkövetkezendő napokat, hogy lássuk, hogy ki az, akivel le kell ülnünk erről tárgyalni. Nem lehet folyamatosan azt üzenni egy egész generációnak, hisz most ott tartunk, hogy ha megnézzük egy generációnak, egy évben született gyerekeknek az átmeneteli arányát, hogy ki az, aki le tud érettségizni, ez 50% alatt van ma Romániában. Még akkor is, hogyha, mert ugye itt azokat is kell számolni, akik az adott évfolyamból időközben elhagyták az iskolát, akár 8. után, vagy 10. után, vagy egyáltalán nem is iratkoztak be érettségére. Tehát ha a teljes generációt vesszük, egy évfolyamot vesszük, akkor ma Romániában kevesebb, mint fele érettségizi a diákoknak. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a diákok ennyire éretlenek lennének, hanem az azt jelenti, hogy nem mérjük jól őket, vagy nem abból mérjük, amiből ők jók. Mert tételesen lehet, hogy valaki zseni matematikából, de nem bírja az idegen nyelveket, nem tud megtanulni egy idegen nyelven, vagy épp fordítva, és akkor meg kellene adni neki a lehetőséget, hogy ne abból, amiből ő zseni, abból egy emelt szintű érettségit tudjon leadni, és abból, amiből esetleg, ha úgy tetszik, nem bántva senki, de egyébként egy középszintű tudással rendelkezik, abban azért tudjon átsurranni, és tudjon felvételizni egy egyetemi képzésre.
Nem is tudom, hogy vezessem be a következő kényes kérdést, mert ez mind szép és jó, amiről eddig beszéltünk, de megmondom őszintén, hogy az a felmérés, vagy közvéleménykutatás, vagy nem is tudom, minek nevezem, amelynek eredményeit a közelmúltban tették közzé, és amely nagyon komolynak látszik, és azt mondja ki, hogy a tanárok szinte fele, tehát a tanügyben dolgozó pedagógusok szinte fele elfogadna egy diktatúrát, ez azért engem, megmondom őszintén, hogy mellbe ütött. És az a lényeg a dolognak, hogy azt a generációt célozták meg a kérdéseikkel, amely 35 éves korig adott választ a feltett kérdésekre. Nos, biztos, hogy tudja, hogy miről van szó. Hogyan vélekedik, tisztelt képviselő úr, mindarról, amit ezen közvéleménykutatás eredményei kapcsán közzétettek, hogy azokat a fiatalokat, akiket annyit szoktunk korbácsolni, hogy nem érdekli őket semmi, és a többi olyan pedagógusok nevelik szinte 50%-ban, akik egy diktatúra iránt mutatnak szimpátiát.
Igen, én azt gondolom, ez a csalódottságnak a jele. Tehát ennek a generációnak egy óriási csalódottságnak a jele. Folyamatos például az oktatásban, ugye azt, amit az előbb is beszéltünk, hogy folyamatosan változnak dolgok. Egy tanügyi törvény sem tud egy ciklust végigélni. Mindig mindenki kísérletezik. Jön egy új miniszter, tessék megnézni az elmúlt 10 évet, hány tanügyminisztere volt a rendszernek, és mindenki valamivel újítani szeretett volna, valamint változtatni szeretett volna, valamilyen elődjének az ötletét meggátolta, még akkor is, ha jó volt, stb. Stb. És ezek a pedagógusok, ezek a fiatal pedagógusok a saját bőrükön a stabilitást hiányolják, és mi a úgymond az egyedüli idézőjeles előnye egy diktatúrának, az, hogy stabil. Az, hogy végigfut egy rendszer, még akkor is, ha antidemokratikus, stb. Stb. És ezekben a fiatalokban az az élmény, hogy mit jelent valójában egy diktatúra, mit jelent valójában egy elnyomó rendszer, az már nincs úgy meg, mint a következő generációk, a fölöttük lévő generációban. Ők csak, én azt gondolom, bizonyos szempontból ennek a csalódottságuknak adnak hangot, hogy a demokrácia bizonyos formában nem tudja azt a konszolidált társadalmi stabilitást adni számukra, amire egyébként vágynak. És egyébként emiatt egy rossz irányba fordulnak be. És ez egy azért is veszélyes út, mert ez egy konszolidált véleménnyé válhat, és pontosan ezért táptalaja lehet mindenféle fajta radikalizmusnak.
Hát igen, és mondjuk azt, hogy a 35 év alatti generáció vélekedik így. Mondjuk lehet, hogy ha bennünket, idősebbeket megkérdeznek, akik benne éltek abban a rendszerben, akkor nem valószínű, hogy bármilyen nehézségek ellenére mi visszasírnánk azokat az időket. Ezek szerint ők jelentik az ország jövőjét és a társadalom jövőjét. Mégis, ha így vélekednek, akkor elég szomorú első látásra egyébként.
Nem csak első látásra. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból itt mindenkinek van egyfajta felelőssége. Ezeknek a fiataloknak is azért a kritikai szemléletet, főleg egy értelmiségtől is azért a pedagógus társadalmat az értelmiségi körbe kell egyértelműen sorolni. Na most ezeknek a pedagógus rétegeknek az értelmiségi kritikai szelleme az mindenképp ki kell alakuljon, és semmiképp nem lehet azt azt mondani, hogy egy diktatúra az jobb, mint egy olyan közeg, ahol, ha úgy tetszik, demokratikus intézményrendszerekben mindenkinek a véleménye legalább elhangzik, még akkor is, hogyha nem sikerül azt a véleményt többséggé formálni. De semmiképp nem üldözik azért a véleményért, semmiképp nem teremtődik meg olyan helyzet, ami miatt hátrány származódjon abból, mert a, ha úgy tetszik, a vezérelv mellett más véleményt képvisel.
Közeledünk a beszélgetés végéhez, nehogy lekiss a repülőt, Isten ments, úgyhogy arra kérem, hogy reagáljon egy e-mailben érkezett felvetésre. Úgy tűnik, hogy a feladója egy fiatalember, tehát azt írja Szilárd e-mailben, hogy egy rövid hozzáfűzést szeretnék. Minden évben változtatnak a tanügyi törvényeken, lehet, hogy emiatt is sok diák nem tudja, hogyan álljon hozzá az érettségihez, mert tapasztalom mostanában inkább lemondanak róla, mint hogy elmenjenek és megméretkezzenek, megpróbálják az érettségit. További kellemes estét kívánok önöknek, Szilárd.
Teljesen igaza van. Hát ugye pontosan ezért is mondtam azt, hogy mi magunk sem értettünk azzal egyet, hogy most így egyik napról a másikra például az érettségi rendszeren ilyen jellegű változtatást bevezessenek. És igaza van, a tavalyi évben, vagy ugye ebben az, ennek az évnek az elején, ha visszaemlékszik, azzal kezdődött a Herceg úrca, hogy a szóbeli vizsgákat behozták az év elejére, és nem a tanév végén az írásbeli érettségi elé tették, úgy, ahogy az éveken keresztül volt. Ami nyilván részben egy könnyebbséget jelentett, de részben megbolygatta megint a diákoknak a ritmusát, hisz vannak olyan fiatalok, akik tudatosan készülnek azért az érettségre. Nem kell a teljes generációt folyamatosan lehúzni, hogy senki nem készül, senki nem akar jövő, stb. Tehát hogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy igenis, téved a minisztérium és téved a szaktárca, amikor nem kiszámítható módon, és ebből a szempontból teljesen jogos a felvetése a Szilárdnak, nem kiszámítható módon tervezi meg az érettségi vizsgákat.
Még egy kérdésem, rövid választ várok öntől, hogy ilyen formán, hogy felvetődött a változtatás, kizárnák-e esetleg a képességfelmérési próbákat? Vagy pedig azok is megmaradnának?
A képességfelmérési próbának egy másik rendszere van, hogy ez végső soron helyettesít egy ciklus záró vizsga, végső soron a képességvizsga, amelynek vagy ez a rendszere marad meg, vagy ugye azelőtt, ha visszaemlékszik ön is, egy felvételi rendszer volt. Az volt a felvételi rendszernek a lényege, hogy 9-be lehetett felvételizni, és minden egyes iskola saját maga szervezte meg a vizsgáit. Tehát, hogy valamilyen formában a szelekciót el kell végezni, hogy a 8-at végző diákok miként jutnak be a 9. osztályokba. Tehát, ha a képességvizsgő magában megszűnik, akkor valamilyen más rendszert kell bevezetni.
Köszönöm szépen a szakmai válaszait, és köszönöm, hogy az idősügetés ellenére rendelkezésünkre állt. Jó utat kívánok, hazafelé szép estét. Viszont hallásra. Köszönöm.